4:80, szerda, úgyhogy itt van velünk a telefonvonalban Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságíró, akivel a legfrissebb amerikai fejleményeket tárgyaljuk ki. Szia, jó reggelt!
Minden jót mindenkinek!
Egy éve iktatták be hivatalába Joe Bident, az amerikai elnököt. Bevallom őszintén, nekem egyébként többnek tűnik mindez, mert nagyon sok minden történt ezen év alatt. Hát azt hiszem, az Egyesült Államokban is egyértelműen a járványkezelés határozta meg ezt az időszakot, de hogyha tényleg visszagondolunk az eddigi ciklusra, akkor egy botrányos afganisztáni kivonulás, meg mondjuk egy ambíciózus infrastruktúra fejlesztési terv, ami nekem kapásból eszembe jut. Nyilván az is érdekes, hogy mi hogyan ítéljük meg, vagy te hogyan ítéled meg ezt az egy évet, de az is, hogy az amerikai választópolgárok fejében hogyan jött le ez az egy év.
Hát nagyon vegyesen. Tulajdonképpen még a nagy dolgokhoz, ugye hagyd tegyem hozzá azt a hatalmas és a ciklus elején, tehát a 20-ai beiktatást követően elég hamar elfogadott támogatási programot, amely több száz milliárd dollárt pumpált az amerikai gazdaságba. Jó részt az egyes emberek, az egyes családok pénztárcáján keresztül, tehát komoly segítséget jelentett. De ezzel együtt tulajdonképpen azok a pozitív ügyek, amelyek a 200 oldalas COVID kezelési programból megvalósultak, azok ellentmondásos fogadtatásban részesültek, hiszen egy konténesnyi országról van szó, 330 millió körüli ember, és Isten igazából a sikereket a járványkezelésnek a zavarai, a kórházi túltelítettség, és természetesen a politikai csata is befolyásolta. Ugyanis a COVID téma valójában a republikánus pártnak, amely jelentős mértékben Donald Trump vonalára hangolta rá magát, tehát a republikánus pártnak a politikai csatározási eszköze is lett, tehát a vírustagadók, a Bidennel szemben menők nagyon gyakran itt keresik az Achilles sarkát a Biden kormányzatnak, és tulajdonképpen meg is találják, hiszen azok a közösségi platformok, azok a rádióműsorok, podcastok, azok a tévéműsorok, amelyek szép számmal vannak szerte az országban, és nagy hangon bírálják a demokratákat, támadják a választási szakértőket, halálos fenyegetéseket fogalmaznak meg olyanokkal szemben, akik esetleg nem hajlandók beadni a derekukat véleményszinten. Szóval ez működött, és a Biden kormányzat meg is gyengült a közvélemény szemében, olyan mértékben, hogy egy friss Gallup felmérés szerint a szavazóknak a többsége a tavaly ilyenkorhoz képest tulajdonképpen inkább egy kicsit a republikánus párti vonalat tartja rokonszenvesnek. Úgyhogy Biden számára, miközben majdnem 80%-os a legalább egy oltást kapottak aránya az egész országban, de Biden számára ez nem könyvelhető el akkora sikernek, mint amekkorának valójában szánták.
Hát, hogyha már itt szóba hoztad a republikánus párt szimpatizánsainak megerősödését, vagy legalábbis az ő hangjuknak a megerősödését, Donald Trump a napokban egy nyilvános eseményen beszélt arról, hogy az úgynevezett félidős választások, hát hívjuk így, amit idén ugye tartanak az Egyesült Államokban, során megkezdik a republikánusok visszafoglalni a hatalmat, és 2000 a következő választásokkor pedig a Fehérházat is visszafoglalni. Hát most egyébként Trump nem jelentette ki, hogy ő lesz majd a republikánusok zászlós hajója, lista vezetője, de most erre akkor úgy látod, hogy van reális esély a közhangulatot figyelve, ugye az Egyesült Államokban az egy dolog, hogyha a többség mondjuk a republikánusokkal szimpatizál, de ugye az elektorátusi rendszer miatt ez nem biztos, hogy ilyen könnyen lefordítható.
Hát nézd, gyakorlatilag ebben a szakaszban Donald Trump továbbra is azért nagyon határozottan a pártnak az első számú vezetője, és az egész országban, aki nem vele, az ellene. Következésképpen nagyon keményen kiszorítják a republikánus párti hatalom közeléből azokat, akik nem trumpisták, és a retorikában igen keményen beleszállnak minden olyan esetbe, ami a számukra hasznot hozhat, és tulajdonképpen ugye bár a szenátusban megkezdték a rendkívül nagy jelentőségű választási törvénynek a megvitatását, ami Isten igazából azt jelenteni, hogy az egyes állami szinten, ahol nagyon gyakran a helyi törvényhozás republikánus párti többségű, és a Trump vonalnak kedvező módon befolyásolta már most a választási előírásokat. Tehát ezekben az államokban is egy szövetségi takaróval végül is semlegesíteni tudnák ezeket az erővonalakat. Ugyanakkor a szenátusban nagy valószínűséggel a tegnap kezdett vita, amely talán ma szavazásig jut, úgy tűnik, hogy nem a demokraták számára már hajtja a vizet. Úgyhogy a másik oldalon, tehát a jog oldalán, ha úgy tetszik, a vizsgálatok oldalán, ugyanakkor nagyon keményen zajlik az a folyamat, amely Trumpot, a Trump családot, a Trump tanácsadókat teszi olyan ügyészi górcső alá, amelynek a végeredménye ugye sok minden lehet. A demokrata pártiak közül sokan remélik, hogy előbb-utóbb majd csak bíróság elé kerülnek, például a január 6-ai, tavaly január 6-ai kongresszus lerohanás fölbújtói, akik egyre több jelzés szerint, vagy információ szerint bizony nagyon Trump közelében voltak.
A politika után beszélgessünk kicsit technológiáról. Átküldtél két érdekes hírt. Az egyik, hogy órabéres robotokkal próbálják egyre többen egyébként, és hát egy cégről írtál, de hogy gondolom egyre többen orvosolni a munkaerő problémákat, meg a munkaerő hiányt a tengeren túlon. Először beszéljünk erről, ez mennyire nevezhető mondjuk egy adott cégnek az innovatív elképzelésének, vagy mennyire lehet azt mondani, hogy ez már viszonylag szélesebb körben bevett gyakorlat, hogy hát ha nincs humán erőforrás, akkor legyen robot erőforrás.
Hát nagyon határozottan megjelent már évekkel ezelőtt maga a folyamat, és végül is ilyen aránylag csendes módon, de hát a nagy cégeknél mégiscsak időnként egy-egy komoly, mondjuk az autógyártásban, az összeszerelésben, gépgyártásban, tehát azoknak a gép-gép kapcsolatoknak a elterjedésében, amelyek az amerikai iparban bizony keményen megjelentek. Tehát a robotok már régen ott vannak. Igazából, ami tényleg újdonság, hogy a COVID miatt munkaerő problémákkal küzdő közepes vállalatok is elkezdték alkalmazni ezt a módszert, és mint ahogy írtam is, ez a chicagói cég, amely Polar Manufacturing névre hallgat, ez egy jó példa, hiszen 70 dolgozójuk van, tehát tényleg nem számítanak nagynak. Ugyanakkor nem lenne elég tőkéjük ahhoz, hogy és még bankhitelt sem akarnak fölvenni, hogy mondjuk néhány százezer dollárért vegyenek robotokat, ezért a piac elébük ment, és ilyen órabéres alapon lehet robotokat bérelni ilyen formán, robotfarm tulajdonosoktól, ami arról szól, hogy 8 dolláros órabér a robot órabér, 15 dolláros lenne a munkásoknak a minimális órabére, amit ez esetben fizetni kellene. Úgyhogy ez bizony üzleti alapon is egyre valószínűbb, hogy működik, és hiába is mondják azt, hogy nem fogja helyettesíteni a meglévő dolgozóikat, mert majd találnak nekik más munkát, de azért a folyamat mindenképpen alapvetően átrajzolja a munkaerőpiacot.
És a robot órabért azt kiteszi zsebre a robotnak az üzemeltetője, vagy karbantartója, a mérnöke?
Hát nyilván alapvetően egy bérleti konstrukcióról van szó, tehát ki kell fizetni a kvázi mint egy leasing díjat annak, aki a tulajdonos. A intim jogi részleteket nem ismerem, de gondolom, hogy alapos szerződésekben vannak meghatározva a biztosítási feltételek, karbantartási, egyéb feltételek, úgyhogy hát erről van szó.
Esetre nagyon érdekes, miként az is, hogy a legnagyobb amerikai mobil szolgáltatók ma kapcsolnak 5G-re, írod, ugyanakkor miközben a fogyasztók azért felhasználók, vállalatok ennek örülnek, mert gyorsabb adatforgalmat biztosít számukra. Például a repülőterek környékén, hát a repüléssel foglalkozó cégek meg szakemberek egyenesen ellenzik az 5G-t, hát nagyon bezavarna a repülésbe az ő elmondásuk szerint, vagy a repülőgépek navigációjába.
Hát legalábbis ennek a veszélyét látják maguk előtt, és ezért a nagy légitársaságok vezérigazgatói azzal fenyegettek, hogy járatok ezreit fogják majd leállítani. A vita eljutott egészen a Fehérházig természetesen, és hatalmas tétről van szó, hiszen a Verizon és az AT&T sok milliárd dollárt fektetett már az 5G szolgáltatás előkészítésébe, és nem fogják csak úgy egyszerűen azt mondani, hogy ja, bocs, akkor mégsem, hanem erre alapozták az üzleti terveiket, és hát tőzsdei cégekről lévén szó, nyilván nagyon érzékeny az árfolyamuk is, részvény árfolyamuk mindarra, hogy mi történik. Ma akkor is bekapcsolják, hogyha a légitársaság, országszerte, hogyha a légitársaságok tiltakoznak, de hozzátartozik a tényhez, hogy valós veszélynek látják a légitársaságok, hogy a repülőgépek navigációs rendszerével interferálhat az 5G, és ezt a kockázatot ők meg nyilván a saját cégük és a biztonságuk érdekében nem akarják bevállalni. Úgyhogy ilyen formán féllábas lesz ez a bekapcsolás, de hozzátartozik, hogy a folyamat nagy valószínűséggel azért nem áll meg.
Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották itt a Reggeli Monitorban. Szép napot, szia!
Minden jót mindenkinek!
Hamarosan közlekedési információkkal megyünk tovább, 7:30 pedig jövünk a gazdasági hírekkel, információkkal itt a 94.2-n a Reggeli Monitorban.